most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kulákprés. Závada Pál dokumentumjátéka. Első rész.
Elvtársnő, kérem. Magdika. Diktálok. Feljegyzés. Tudkomlós község előjáróságának a járási tisztértekezletről. A főjegyzői eligazításról. Tudkomlós. 1949. Március 28-a. Bizalmas. Mai politikai szituációból eredő teendők. A parasztság, még a dolgozó parasztság is fél lábbal a magántulajdon mellett állt. Fél lábbal a szövetkezet mellett állt. Ingadozik, mondta névejártás. Támogatni, vezetni, nevelni, segíteni kell, hogy rálépjen a szövetkezeti útra. De az ingadozás a szocialista fejlődés dolgában egyben ingadozást jelent, a kapitalizmus és a szocializmus között. Ingadozást a kulák elleni harcban. Az osztályjelenség elnyomását szolgáló hatalomnak pedig nem szabad ingadozónak lenni. Most már a döntő szempont a kulák elszigetelése. A gazdasági és politikai befolyásának a szűkítése. Minden egyéb szempontot aláhúzva. Így a termelés megszervezésének szempontját is alá kell rendelni ennek a célnak. Azt mondja, a harc nem abban a formában van, mint kellene. Nem használtuk fel a közigazgatást és a rendőrséget, hogy a kulákokat visszaszorítsuk. Ki a kulák? Kulák, nem csak földbirtokosok, hanem mindenki, aki kizsákmányol. El kell érnünk, hogy a kulák kalapot emeljen a titkár előtt. Végrehajtásnál a rendőrség által kényszeríteni a kulákot, hogy tehenét vagy egyéb jószágját maga vezesse vagy hajtsa. Aztán a presbitereket fokozatosan meg kell vakarni. És a kulák ki kell pellengérezni. Ha kulák büntetést kap, közhírré kell tenni. Minden hang ellen eljárni, amely demokrácia ellen van. Eddig éberség hiány volt, nem vigyáztunk. A harcba be kell állítani mindenkit, kézbesítőket, mezőőröket, egészségőrt, szervezeteket, stb. Mindenkinek ki kell venni részét az osztályharcban. Mert aki nem dolgozik, nincs már türelem. Az árverés sikere érdekében a szövetkezeteket fel kell hívni, hogy potomáron ő vegye meg. Kocsmáros, de földtulajdonosnál az iparelvonást kell megoldani. A piacokat a kupecektől megtisztítani. A függetlenségi népfrontban nincsenek kulák, de alaposan utána nézni. Irgalmatlanul eljárni, hogy akár adó, akár beszolgáltatási hátralékban van. Rámenni a kulákra minden körülmények közt. A legveszedelmesebbre először a déposz és a rendőrséggel kalörte. Minden sikert politikailag ki kell értékelni és kihasználni. A rendkívüli eseteket azonnal jelenteni kell.
Kumlós Békés megye délnyugati szélén fekvő nagyközség. Lakossága a II. Világháború előtt 11 ezer fő. Legnagyobb részt az 1746-ban ide bevándorolt szlovák telepesek leszármazottai, földművelők. A falu határa szűk. A paraszt családok kétharmada földtelen volt. A földinségen az 1945-ös földosztás sem segített. Az igénylő kevesebb, mint fele kapott, átlagosan alig 3 holdat. A feszültséget tovább éleszte az, hogy 1946-tól megindult az agitáció a Szlovákiába való áttelepülésre, a kitelepítésre kijelölt felvidéki magyarok helyére. A tótkomlósi szlovák származású, elsősorban szegény parasztság meggyőzéséért ekkor a nacionalista áttelepülési mozgalom aktivistái, illetve a baloldali, főként kommunista öntudatú erők vetélkedtek, s végül az utóbbiak kerekedtek felül. A falu lakosságának így is közel egyharmada települt át Szlovákiába 1947-48-ban. A helyükre Érsekújvárról és környékéről érkeztek magyarok, főként parasztcsaládok. A kommunista párt befolyása páratlan módon erősödött meg a faluban. Már a 45-ös választásokon is 56% szavazatot kaptak, 1947-ben pedig több mint 70%-ot ért el a Magyar Kommunista Párt Tótkomlóson. Itt nem volt nagy birtokos, akit el lehetett volna űzni, uradalom, amit fel lehetett volna osztani. Nem voltak államosítandó nagyüzemek, nem voltak földek, házak és munkahelyek, amikkel csillapítani lehetett volna a szociális igényeket. Így a balos indulatok a helyi élcsapat vezetésével hamar túlszaladtak a kommunista párt országos ütemtervén. Korábban és harcosabban, mint másutt, megtalálták maguknak a legyőzendő gazdagokat a helyi gazdálkodó birtokosokban. A tótkomlósi agrártársadalom egyharmadát jelentő kis- és középbirtokosok közül minden hatodik, 120-150 család tekinthette volna magát a háború után kulák jelöltnek, akiknek legalább 17 holdjuk, cséplőgépük, terménydarálójuk, kocsmájuk vagy boltjuk volt. Vagy akik személyes okokból számíthattak bosszúra.
Azt mondja, a megadott irányvonalak szerint összeállítandó havi jelentések mikénti pontos összeállítása tárgyában. Mit érünk erre, hogy szociális? Na mindegy. Érjük azt, hogy bár az utóbbi időben sokat enyhült, de időszakonként a munkanélküliség komoly formában szokott jelentkezni. A hangulat. A hangulat. Jó. A fejlődés szempontjából. Ami a kulák befolyásolást is gyengíti. Kinek a részéről és formájában. Legyen úgy, hogy a kulák parasság részéről, a főképpen suttogó propaganda formájában. Sajnos a tömegek között bizonyos fokú elkeseredettség van. A zsíros kulátság által terjesztett propagandának hatása alatt állanak. A kulák befolyásolás ellen harcolni igen misztikus. Mert nem tudva, kivel állunk szemben.
Idősebb Zé Pál 1896-ban született Tótkomlóson. Hét testvére közül csak két húga maradt meg, s amikor 14 éves lett, az édesanyja is meghalt. Apja Zé János gazdálkodó volt, ahogy az lett ő maga is, amikor 1918-ban visszatért az olasz frontról. Míg az apa akkor már benn falusi házában lakott a lányaival, fia kiköltözött a család tanyájára. Idehozta 1924-ben a feleségét, Elmáriát is. Fiuk, ifjabb Zé Pál, 1930-ban született. 1933-ban meghalt Zé János, és ekkor idősebb Zé Pál megörökölt 15 holt földet a rajta lévő tanyával, valamint 4000 pengő adósságot, amit csak 1944-re sikerült letörlesztenie. Idősebb Zé Pál kora 52 év.
Kora 52 év.
Testalkata alacsony, arca ovális, ősz.
Haja ősz, szemei sárgásak, szája orra rendes. Különös ismertető jele nincs. Beszél? Magyarul.
Magyarul. Ajarace po szlovenszki, mert inkább szlovákul, de mindegy. Magyarul.
Katona könyve. Katona viselt. Igen. 1940-41. Erdélyi bevonulásnál. Fronton, fogságban nem volt?
Túl voltam már a koron.
Na most a beszolgáltatási lap. 1949-50. Lakik?
Tanya 50.
Igen. A gazdaság területe, ugye? 18 katasztrális hold, 1147 négyszögöl. Az tehát 413 aranykorona. Azaz meghaladja 350-et. Vagyis kulák. Tehát K jelűlapot kell kitöltenünk. Igen. 3,6-tal kell szorozni. Az annyi, mint 4050 búza kilogram. Plusz 826 kiló kulákadó. Az 4876 búza kilogram kegyérgabona beadási kötelezettség. Plusz 15% egyéb. Az összesen 5607 búza kilogram termény a beszolgáltatás. És 169 kiló sertés. És persze az adó. Adóév az adócsoportnál. Van adó átralékja?
Hát van.
Sem az 1946-ra, sem a 47-re és 48-ra kirót kötelezettségeit nem tudta maradéktalanul teljesíteni. Így 1949-re 30 mázsányi búzaadó elmaradása gyűlt össze. Hozzá még a beszolgáltatni nem tudott egyéb termények, a hús, a tej és a pénzadó tartozás. A hatóság idősebb Zépának címzett határozatai, felszólításai, idézései egymást érték.
Figyelmeztettem címedet, hogy amennyiben nem tesz eleget...
Kötelezem kártérítésre, kötelezettek
hivatalosan
arra,
felhívom, hogy hivatalos helyiségemben beszolgáltatási kártérítésben azonnal jelenjen
és
meg.
És ezen idézést továbbá adóhívet...
Összes tejkönyveket hozza be haladéktalanul.
Tejhátralék ügyből hatósági lefoglalás és árverés is következett 1949. júniusában. Pedig az 1949-es állami begyűjtési rendelet még további ugrásszerű tehernövelést írt elő a korábbiakhoz képest. Minden birtok kategóriában mohóbb lett, de megjelölte már azt a küszöböt is, 25 hold vagy 350 özaranykorona értékű birtok, mely fölött a gazdálkodókra fokozottabb kötelezettségek érvényesek. Ők lesznek a törvény szerint is a kulákok. Így számított be a hivatalnok idősebb Zépának 1949-50-re kétszer annyi beszolgáltatást, mint az előző gazdasági évben, vagyis búzából például csaknem 50 mázsát, holott a korábbi években ennyi nem is termett a földjén. Ám a család teljesített beadásai is ekkor lesznek a legnagyobbak. A lerótt tételek búza kilogramjai átszámítva csaknem 48 mázsát tesznek ki. Ez volt az utolsó év, amikor a család erőfeszítései még alátámasztani látszottak az ideológiát. Minél szorosabb présbe kerül a paraszt, annál több zsír sajtolható ki belőle. Pénz azonban így sem. Ekkor lépett érvénybe az általános jövedelemadó, amely a hasznot hozó tőke, föld, ingatlan, gép, haszonállat jövedelmét volt hivatva lecsapolni, függetlenül attól, hogy képződött-e jövedelem egyáltalán. Idősebb Zépának 3000 forintra rúgott az 1949-es pénzadó kivetése, de nem tudott belőle törleszteni egy fillért sem. A helyzet ilyen formán 1949-ben igen súlyosra fordult.
Tóth Komlos község elöljáróságától 1949. szeptember hó 20. Értesítem Zépál gazdálkodó, lakik tanya 50, nyilvántartási száma 40/9, hogy a számbavétel során történt megállapítás szerint a beadási kötelezettségét nem teljesítette. Felhívom figyelmét, hogy amennyiben beadását 48 órán belül nem igazolja, további vámörlésre engedélyt nem kaphat, azon kívül a beadási kötelezettségének nem teljesítése miatt a bűnvádi feljelentést is meg kell tennem. Köteles 48 órán belül beadni a következő mennyiségű terményeket és élő.
Thank you. A korabeli újságok a kulák ellenes harcnak is fáradhatatlan krónikásai. A Békés megyei napilap, a Viharsarok népe már 1947-től ostorozta a kezdetben basaparasztoknak, zsíros gazdáknak, vagy egyszerűen zsírosoknak titulált gazdálkodókat. Később ehelyett gyakrabban írnak kulákot.
Ahány község, annyi kulák ravasság, és nincs nap kulák szabotás nélkül. De az Öcsödi és a Bucsai dolgozó parasztok azt mondták, hogy a kulákokból, kupecekből és spekulánsokból elég. Rajtunk a sor, hogy legyőzzük kizsákmányolónkat, a zsíros parasztot. Kulákuszításra szövetkezés a felelet. Példás ítéletekkel sújtotta Békés Csaba büntetőbírósága a szabotáló kulákokat.
Tóth Komlóson július 24-én a falu apraja nagyja felvonul. Begyűjtési versenyre hívják az ország valamennyi községének dolgozó parasztságát.
Egész dolgozó népünk jövő évi kenyerért folytatott harcunkban országunk vezető erejétől, a munkásosztálytól vegyen példát. Kövessük egész dolgozó népünk büszkeségeit, azokat az ipari dolgozókat, akik sokszorosan túlteljesítik normáikat. Az aratás cséplés jó megszervezésével és idejében való elvégzésével indulunk harcba minden szem gabonánál.
Én, Farkas Pál, Tóth Komlósi középparaszt, dolgozó parasztársaim nevében vállalom, hogy a kenyér gabona begyűjtésével minden erőmmel azon leszek, hogy teljesítsem a tervet, hogy dolgozó népünk kenyere biztosítva legyen. Mi is azt akarjuk, hogy az országunk, mint ahogy Rákosi elvtárs mondotta, ne rés, hanem bástya legyen a béke frontján.
Az 1950-es beszolgáltatások kulák szorzó kulcsai az előzőeknél is magasabbra kúsznak. A Z család sorsa azonban nem csak ezért lépett ekkor kritikus szakaszába. 1950. szeptemberében idősebb Z Pál 15 holdas tanyai birtoka beleesik azoknak a tábláknak a sorába, amelyeket a Viharsarok TS nézett ki magának és tagosított be. Öt másik távol fekvő csereföldet kaptak, nagyobb részüket rögtön ki is adták ingyenes haszonbérbe. De ami súlyosabb, kikergették őket a lakóhelyükről, a tanyájukból is. Ifjabb Z Pál ekkor 19 éves volt.
Apukám 1950. szeptember valahanyadikára szóló végzést kapott, hogy addig hagyjuk el a tanyát. Október 12-én költöztünk ki, és elhurcolkodtunk a nagymamámhoz, anyukám anyjához, a Kölcsey utcába. A rendelkezés úgy szólt, hogy a földön, amit elhagyunk, minden betakarítást el kell végezni. Mégis megnehezítették. Sürgettek. Hamarabb kellett letörni a kukoricát. Mi készen se voltunk, a traktorok elkezdték a szántást. Másutt nem, csak a betagosított földeken, ahol még nem fejezték be a hurcolkodást. Kijelöltek egy cseretanyát is, de abban meglaktak. A tulajdonos lánya lakott benne. Akkor ment férhez. Eljött hozzánk, nagy patáliát csapott, hogy az ő házukba senki nem teszi be a lábát. Erre apám...
Játátám, legyél nyugodt. Én oda nem megyek. A máséba nem.
Az ügyvéd fogalmazott egy kérvényt. Beadtuk.
Tóth Komlósi tagosító bizottságnak Tóth Komlóson. Alólírott Z Pál, fölműves, tanya 50 szám alatti lakos, 15 hold ingatlanomat tanyával együtt tagosította a bizottság 1950. szeptember 5-i értesítése szerint. Földem tagosítása ellen semmi kifogásom. Egyedüli kérésem az, hogy tanyámat 800 négyszögöl területű földdel együtt hagyják meg részemre használatul. A tagosítási rendelet ugyanis előírja, hogy olyan földművelőnek, akinek a községben háza nincsen, és a tanyáján lakott, a tanya épület a melléképületekkel együtt 800 négyszögöl területtel meghagyandó. Mivel nekem sem feleségemnek házam nincsen, kérem, hogy juttatásomat igazítsák ki olyképpen, hogy az 50-es számú tanyámon maradhatok jószágommal és takarmányommal együtt.
A rendelet hiába írta ezt elő. Hiába volt igazunk, ezt még Békés Csabán is elismerték a megyei tanácson, amikor elmentem oda, mert a tagosító bizottság elutasította a kérvényünket. Mégis azt mondták, ez a helybeli tanácsra tartozik. Ezeknek viszont éppen ez volt a céljuk, hogy kimozdítani az embert. Úgyhogy nem volt appelláta.
Lapunk tudósítója Tóth Komlóson járt. Nem alszik az osztályellenség Tóth Komlóson sem. Van ott 72 mindenre elszánt kulák. Ez a 72 kulák nem kevesebb, mint 8,5 vagon gabonával tartozik a népállamának. De nem csak, hogy tartoznak, de egyéb disznóságokon is törik a fejüket. Például ősszel Zsizsike Sárpát vittek a földműves szövetkezetbe szelektáltatni, így akarták megfertőzni a nép magtárában összegyűjtött magot. Vaskézzel kell sújtani a kulákra. Botrányos, hogy a gyulai törvényszék mindössze egy évre ítélt egy szabotáló basaparasztot, aki lóval végzett előcséplést, és 9 keresztből mindössze 124 kg gabonát csépelt ki, bár hasonló esetek halállal is büntethetők.
...1950 őszén a hatóság emberei már személyesen járnak házról házra, hogy követelésüknek érvényt szerezzenek. Elsősorban persze az úgynevezett kulákportákra mentek, amelyek száma időről időre szaporodott. A tótkomlósi kuláklista végül 165 fősre duzzadt. A legemlékezetesebb begyűjtési akciónak súlyos következményei lettek.
Édesapám a beadását még nem teljesítette, amikor október elején megjelent a végrehajtó. Rendőrrel együtt. Hogy mi van még? Akkor költöztünk ki a tanyáról. Éppen anyukám nővérénél húztuk meg magunkat. Kukoricát kerestek. Keveset találtak, és nem akarták elhinni, hogy csak ennyi van. A végrehajtó ismert minket. Tudta, hogy a nagymama itt lakik a másik utcában. Azt mondta, menjünk csak át az anyóshoz. Átmentek. Felmentek a padlásra, és ott találták a nagymama kukoricáját. Azt állították, hogy a miénk, csak ide rejtettük el. És lefoglalták.
Álljunk itt meg. Ezen a napon, most már rekonstruálható 1950. október 9-e van, szerte az országban ugyanolyan lázasan kutatnak a végrehajtók, mint Tóth Komlóson. Országos riadó van. A kulákok termésének elszámoltatása című parancsot a kereskedelmi miniszter adja ki forgatókönyvszerű utasításában. Az akció október 9-én reggel induljon. Az indok...
Lazán kezelik a kulákokra előírt beadási kötelezettség teljesítését. Akik fekete piacra viszik a fölöslegüket. Másik támadási módszere az osztályellenségnek,
hogy a ténylegesnél sokkal alacsonyabb termésről terjeszt rémhíreket.
Hogyan kell az akciókat végrehajtani? Általános elv?
Az eljárás során nem lehet vitának helye.
Konkrétan?
Midőn a bizottság megjelenik a kulák gazdaságában, a bizottság vezetője felmutatja a belkereskedelmi miniszter rendelkezését, és közli, hogy el fogják számoltatni.
Ezután munkához kell látni. Először is számba kell venni a készleteket. Az érintettnek azonban egy szavát se szabad elhinni, és leleményesebbnek kell lenni nála.
Természetesen nem szabad elfogadni a kulák által bemondott adatokat, hanem a leggondosabban körül kell nézni a kulák házában, gazdasági épületeiben, udvarában, kertjében, esetleg elrejtett készletek után. A szomszédos szegény parasztoktól érdeklődni kell, nem rejtette el a kulák a szomszédoknál, vagy rokonoknál.
Ha megvan a készlet, egybe kell vetni a községi adatokkal. S ha nem egyezik?
Fel kell szólítani a kulákot, hogy a hiányzó mennyiség hollétéről nyilatkozzon. Különösen kirívó esetekben, amikor a kulák hiánya igen jelentős, és nyilvánvaló, hogy a készleteit letagadja, vagy azt elfeketészte. A jegyzőkönyvet a helyi rendőrségnek át kell adni.
Az utasítás szerinti elszámoltatás során Z. Pálnál az elrejtett kulák készletek esete forgott fenn. A leleplezés feljelentéssel folytatódott. A kukorica rejtegető ellen eljárás indult.
Mi a vagyona?
A 15 hold földem, a tagosításba esett anyával együtt. A helyette cserébe kapott 15 holdból csak 3 holdat művelek, a többit átadtam a Défosznak, amiért haszonbért nem kérek. A 15 holdat atyámtól jussoltam, ahhoz én nem szereztem semmit. Béresem nincsen. A földet magam munkálom feleségemmel és felnőtt fiammal. Házam nincsen, mert a tanyai házam a tagosításba esett, és helyette nem kaptam más megfelelő tanyát. Most a rokonaimnál húztam meg magam, amíg a község nem juttat házat. Van még 2 lovam, 2 tehenem, 5 sürdőm.
Megértette a vádat?
Megértettem.
Bűnösnek érzi magát?
Nem. Mert a talált kukorica nem az enyém. Abból 7 mázsát én szállítottam be az anyósomhoz, mint az általa haszonélvezett 5 hold évi bérét. A többi 14 mázsát nem én, hanem a sógoraim szállították be anyósomhoz. Ők is, mint haszonbért.
Idősebb Z. Pált sem a saját, sem pedig ügyvédjének érvei nem tudták megvédeni. Egy 1950 decemberi első tárgyalás, majd fellebbezés után, egy 1951 elei második tárgyalás során a közellátás veszélyeztetésének büntette miatt 7 hónapi börtönre ítélték. Büntetésének letöltését 1951. március 25-én kellett megkezdenie. Mielőtt azonban erre sor került volna, egy másik ügyben is vádlott lett.
950. decemberében le akartunk vágni egy kis disznót. A másik a beadásba ment már, de nem volt elég a súlya az előíráshoz képest. Akinek viszont hátralékja volt, az nem kapott vágási engedélyt. Kiderült, hogy a hiányzó sertéshús helyett zsírt is be lehet adni. Igaz, hogy nekünk az se volt, de a nagymama fölajánlotta, hogy neki van. De tavalyi, ha megfelel. Kifogástalan zsír volt különben, de apám akkor már óvatos volt. Ki tudja, nem lesz-e baj, hogy nem idei a zsír, és becsomagolt belőle egy kanálnyit, hogy bevigye a zsírátvevőnek megmutatni.
Az velem járt iskolába, ismerem. Az majd megmondja, hogy jó lesz-e. Toho já poznám. Azt én ismerem.
El is vitte. Mondta, hogy itt van a zsír, ugyan már tavalyi, de egyébként jó. Pravda, že, persze, hogy jó. Nincsenek semmi baja, hozzad csak. Mondta neki a zsírátvevő. Szlovákul beszéltek. Na jó, összeszedtük a zsírt bödönökbe, apám talicskára rakta és bevitte. De ahogy jött visszafelé, a sarkon már el is kapta a rendőr, hogy álljon meg, hol járt. Itt és itt. Milyen zsírt vitt be? Tavaly, de megkérdeztem. Nem kérdezett maga semmit, maga avas zsírt vitt be. Mindjárt magával is vitte a zsírbegyűjtőhöz, mert az jelentette föl már előre, amikor még csak hazament apám a zsírért. A zsírbegyűjtő meg fölháborodva előadta, hogy átvette a zsírt, de csak akkor vette észre, hogy tavalyi avas zsír, amikor már berakta a többi közé. És így ez megrontotta az egész készletet. Feljelentés után tárgyalás, ahol született talán valami elég súlyos ítélet is. Akkor mentünk az ügyvédhez, ő megírta a fellebbezést, és elérte, hogy a következő tárgyaláson Orosházán megjelenhetett valami szakértő, aki próbálta bizonygatni, hogy a szakszerűen kezelt egyéves zsír teljesen elfogadható minőségileg. Erre az volt a válasz, hogy eszerint, ha gondatlanul kezelik, akkor avas lehet. És mivel, hogy ez a zsír avas volt, akkor gondatlanság történt. És akkor jött az a csavarás, hogy ezért viszont az anyám a hibás, mert a zsír kezelésénél nem járt el jó háziasszony módjára. Ezért kimondták, hogy a harmadik tárgyalásra az édesanyámat kell beidézni. Apám akkor már talán amúgy is elment a kukorica ügy miatt a büntetését letölteni. Hát így ítélték el anyámat 4 hónapra.
Idősebb Z. Pál már 1951 márciusától raboskodott. A felesége pedig július 9-én kezdte meg büntetésének letöltését Orosházán. Majd segédmunkákat végzett a csepeli Rákosi Művek építkezésein, ahonnan november 9-én szabadult. Közben azonban, augusztusban, ifjabb Z. Pált is elszólították otthonról. Katonai behívót kapott. Bevonulásával elfogyott a család a Kölcsey utca 13-ból, mert a nagymama egy héttel azelőtt, hogy a lányát bebörtönözték, június elején meghalt. Ifjabb Z. Pál így már bezárta maga mögött az ajtót. Az állomásra a menyasszonya Zsuzsa kísérte ki. De 1951-ben Magyarországon egy családi gazdaság, vagyis a rákírót követelés tömeg, nem szűnhetett meg attól, hogy a család összes tagját elhurcolták. A beadást az üres háznak is teljesítenie kell. Változatlanul érkeztek az újabb és egyre képtelenebb beszolgáltatási és adóparancsok. Szeptemberben ideiglenesen hazaérkezett a családfő. 9 hónapra kiszabott büntetésének 6. hónapját töltötte, amikor a rokonok feladtak egy táviratot. Senki nincs otthon, aki a betakarítást elvégezze. És ekkor engedélyezték neki, hogy a büntetés letöltését december 1-jéig megszakítsa. Ifjabb Z. Pál, taszári katona, így Tóth Komlósra írhatott az apjának 1951. október 3-án.
Drága apuska, mindjárt azzal kezdem, hogy nagyon megörültem a levelének, mert már többször írtam, és maga még csak egyetlen sort sem küldött. No de tegnap délben megjött az az ember, akivel maga levelet küldött, Zsuzsa meg csomagot. Pedig én mindig csak azt írtam, hogy nekem semmi nem kell. Pénzt sem kértem, hiszen tudom én jól, hogy az maguknak nagyon kell otthon. Én minden hónapban kapok 60 forintot, és otthonról is elhoztam egy 100-ast. Éppen tegnap kaptam meg azt a csomagot is, amit maga küldött benne a pulóverrel. De most ne küldjön, amíg nem fogok magának megint írni, mert nem szabad. A többiekét el is kapták. Szóval köszönöm, hogy így gondoskodik rólam édesapuskám is. Azért ne haragudjon, hogy Zsuzsa is már csomagot küldött nekem. Tudja, úgy van az, hogy ő is csak meg akar lepni ezzel-azzal. Mamicskának még orosházára írtam, de most már nem tudom a címét, úgyhogy üdvözöltetem és szívből csókoltatom. És írja meg nekem, hogy lehet-e neki írni, és hogy mi a címe. És maga apuskám drága, nyugodjon meg, mert nekem itt jó. Eleinte egy kicsit kevés volt az ennivaló, de azért most már elég. Főleg így, hogy már néha csomagot is kapok. Azt a levelet pedig, amit a békekölcsönről írtam, azt mindenkinek muszáj volt megírnia. Úgyhogy ne vegye föl. És ha nagyon zaklatják magát az adó miatt, akkor adja oda nekik az egész földet, az egészet. Éppen csak a nyomást, a hajtást, vagy valamelyiket hagyja meg. Szántassa meg traktorral, vesse be egy kis búzával, és a többivel ne is törődjön. Azt én mondom magának, hogy földet ne tartson, mert azt elveszik. És csak bajnak van az magának. Hogyha majd hazaérek, akkor én úgyis új életet kezdek. Miattam ne rémüldözzön. Most egy idősebb kőműves mellett vagyok, aki vakol. Én meg hordom neki, amit kell. És aztán írok erre a cementes zsákra. Azért ilyen ez a papír. Lehetséges, hogy rövid időn belül otthon leszek. Úgyhogy csak nyugodjon meg, apuska drágám. Én egészséges vagyok. Jó sorom van. Jó, nyugodt tisztjeink vannak. Isten áldja, a viszontlátásig csókolja fia Palkó. Mamicskát is.
October 9, 1951. Kedves, jó apukám, meg édes jó fiacskám, vagy azt sem tudok, hogy kinek írjak, hogy kik vagytok meg, mert semmit sem tudok rólatok. Mert én már írtam egy levelet innen, de választ még idáig nem kaptam. Nagyon el vagyok keseredve amiatt, mert mások már 3 levelet is kaptak. Olyankor csak sírni tudok, hogy én nekem senkim sincs, aki írjon. Különben jól vagyok, egészséges vagyok. Szeptember 9-én idehoztak bennünket Budapestre, Csepelre. Új csőgyár építés van, nagyon sokan vagyunk itt, én villanyheggesztőknél dolgozom, éjszakások vagyunk, egy hónapja már nappal alszunk, jó kosztunk van, megjárja, csak fázunk nagyon. Üdvözlöm az én drága nővéreimet. Írjátok meg, hogy mi van otthon. Ha senkim sincs otthon, de ha valamelyik itthon van, ők is írjanak, mert ez így rettenetes. Ezt a levelet csak úgy küldöm, de ti írjatok többet is. Csak erről a levélről ne írjatok, hogy kaptatok. Jövő vasárnap írok rendesen, és ha otthon van valakim, vagy te, apus, vagy édesfiacskám, akkor eljöhettek hozzám, vagy 15-én, vagy utána való vasárnap. Legalább haza segítitek vinni a holmit, mert könnyebben megyek majd 9-én. Na, írjátok meg, hogy tudjam, várjak vagy ne, akkor belenyugszok a sorsomba. Már csak kibírom ezt az egy hónapot, bár nehéz. Írjatok meg az én édes fiacskámról is mindent, hogy mi van vele, mert az nagyon fáj nekem, hogy ki sem kísérhettem szegénykémet, mint egy árva. Édes fiacskám, hol vagy, írd meg. Adjátok át üdvözletemet az Uszkának is, hogy köszönöm a jó szívű látogatását orosházán. Levelemet ebben zárom, maradok hű hozzátok örökké. Mária. Cím: Zépálné, Rákosi művek, rab, különítmény, Csepel.
1951. október 11. Kedves édesapám, nem tudom, a vasárnap írott levelemet megkapta-e, amelyben írom, hogy a csomagot is megkaptam pontosan. Írjon, édesapám, mi van a répával? No, meg a szántásvetéssel. Szántasson traktorral, és a répát is adja ki akárhogy. Itt már egész hideg idő van, hideg szelek fújnak. Otthon mi újság? Anyuka? Én jól vagyok, nincs semmi bajom. Majd fogok írni még, de most nem igen van időm, mert mindjárt takarodó van. Írjon, édesapám, a levelét várni fogom, írjon meg mindent. Üdvözlöm az összes rokonságot. Magát meg csókolja örökké hű és szerető fia, Pali.
November 12. Drága kis fiacskám, végre nagy sokára én is hozzád szólok. Én hála jó Istennek már jól vagyok, mert már itthon vagyok, és mi a fő, egészséges vagyok. 10-én reggel 8 órakor érkeztem haza végre. Bocsáss meg, kisfiam, hogy csak most tudok írni, mert tudod, hogy hogy van ilyenkor, mindig van valaki. De most elhatároztam magam, hogy írok. Édesapud is jól van, egészséges, csak nagyon sok dolgunk van. Míg cukorépát nem szedtünk semmit, már attól tartok, hogy mi lesz megint velem azzal a sok munkával, mert apunak megint kell majd menni, és én mihez kezdjek. Magam tehetetlen vagyok. Se fogad, se semmi, se pénz. A többi tudod, hogy hogy van. Most megint úgy van, mint most egy éve. Fizetni kell mindenhová, akkor nem tudom, mi lesz. Nagyon sok az adó, meg minden. Nagyon fáj a fejem már minden miatt. Még valahogy el nem rendeződik. Csak az egy biztos, hogy te nagyon hiányzol nekem. Nagyon fáj, hogy nagyon régen láttalak téged. De még levelet sem kaptam senkitől. Egyetlen egy betűt sem. Csak tőled egy képes lapot, amit küldtetek Zuzkával együtt. De az csak pár betű volt. És mindig vártam, de a sok közül egy sem írt nekem. Elképzelheted, hogy hogy esik az rosszul, ha soha nem kap levelet. A többiek meg kapják. Akkor csak sírni tudtam, de nekem mindent el kell viselni. Elég sajnos, édes fiam, hogy én csak panaszkodni tudok neked. De csak azért, mert tudod, hogy mindig mindenbe tőled is tanácsot kértünk. Akkor mindnyájan jobban elviseltünk mindent. De már a panaszból is elég. Valahogy lesz. Tudtodra adom, hogy tegnap délután volt meglátogatni az Uszka is. Ott volt, egész estig beszélgettünk. Szeretnék már látni téged, vagy beszélgetni veled. Mert ezt éppen ennyire nem gondoltam, hogy így történik minden, hogy te is bevonulsz már ráadásul mindennek. Volna nekem sok írnivalóm, de még többet, ha el tudnám elbeszélni valóm. De remélem, még majd arra is sor kerül. Hogy tán haza is fogsz jönni valamikor. Legalább szabadságra, ha másképp nem. De én azt nehezen fogok várni. Most már a soraimat befejezem, mert egyelőre kiírtam magam. Továbbra is maradok végtelenül szerető édes mamicskád. Számtalanszor csókollak édes fiamat, anyukát.
Kulákprés. Závada Pál dokumentum játékának első részét hallották. A szereposztása következő volt. Idősebb Zépál, Rajhona Ádám. Zépálné, Csomós Mari. Ifjabb Zépál, Kaszás Gergő. Narrátor, Huszár László. Hivatalnok, Szilágyi István. Hivatalnoknő, Kádár Flóra. Lapszemléző, Konrád Antal. Défosz főtitkár, Tardi Balázs. Paraszt, Galkó Balázs. Bíró, Barbinek Péter. A felvételt Kornides Tamás és Váli Marian készítette. Zenei munkatárs Gebauer Mária. A rendező munkatársa Kuna Mátyás. Dramaturg Vágó Péter. Rendezte Markovics Ferenc.
A következő részt a hírek után hallgathatják meg. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig. Mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Fergeteges nyitóhangverseny a BBC nyári fesztiváljáról. Copland, Gershwin, Ravel, Josephine Stephenson és Gerald Finzi alkotásai csendülnek fel. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, Július 17-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.